Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Köszjó legújabb epizódjában. Vitaminok, olajak, nyomelemek. Ha mi magunk nem is szedjük ezeket, szinte kizárt, hogy a környezetünkben ne lenne valaki, aki így vagy úgy, de igyekszik pótolni mindazt, ami hiányozhat az étrendjéből. De vajon valóban szükségünk van ezekre? A mai adásunkban a táplálékkiegészítőkről és a minőségi tápanyagokról fogunk beszélgetni. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Szász Máté biológus, a SZINLAB sport és prevenció szakmai igazgatója. Tartsatok velünk! Szia Máté, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, itt lehetek.
A Közjólnak az adásaiban nagyon-nagyon sokszor volt már szó a táplálkozásról, és arról, hogy a táplálkozásnak milyen jelentős szerepe van az egészségünknek a megőrzésében. Nagyon sokszor elhangzottak olyan alapvetések, hogy együnk változatosan, együnk nagyon sok zöldséget, együnk lokális alapanyagokból, szezonális alapanyagokat, illetve igyekezzünk megkímélni a szervezetünket a készételektől. Tehát nagyon sok minden elhangzott, ami mind arra vezethető vissza, hogy a 21. század konkrét kihívás minőségi módon táplálni a szervezetünket. Mi az, ami oda vezetett, és hogyan alakult át a tápanyagigényünk, ami mindenre hatással van?
Azt gondolom, hogy az emberi szervezet, tehát se az emberi lélek, tehát a szellem, se az emberi fizikai szervezet nem áll még készen a 21. századra. Tehát a fejlődés sokkal gyorsabb volt, mint hogy ezt evolúciósan le tudtuk volna követni. Ha a táplálkozással gondolok, és egyáltalán miért kell erről beszélgetnünk, akkor egy pár dologba elébe mennék a kérdésnek. Ha elmész a Nemzeti Múzeumba, és megnézed, hogy hogy néz ki egy huszármente, egy katonai ruha, XSS méretű. És ezek voltak a délceg daliás vitézek, akiket megénekeltek. XSS méretű, olyan ruhákat látsz, ami most egy kis gimnazistára nem menne rá. Ez egy nagyon fontos információ, alapvetően elkezdett az emberi szervezet átalakulni. Egyre nagyobbak, egyre magasabbak, egyre muszkulárisabbak vagyunk. Ez egy evolúciós trend. Ezzel párhuzamosan megváltozott az életvitelünk. Gondolj bele abba, hogy 2002-ben jelentette be a WHO emlékeim szerint, hogy a Földön már több a túlsúlyos ember, mint a hány éhező. Ez egy történelmi lépték, mert a megelőző 10.000-40.000 évben alapvetően az éhezésről szólt az emberi létforma, és most arról szól, hogy a túltápláltságnak a következményei elől szeretnénk elmenekülni. Megváltozott alapvetően az életmódunk, tehát szesszilisek lettünk, ülő életmódot folytatunk. Nagy szerencsém volt a Sotén, amikor a korrélattan tanszéknek a professzor, a Stolár professzor úr leköszönt, majdnem 70 évig tanított, és szerelme volt a korrélattan, én ott voltam az utolsó előadásán. És egy professzor, aki a korrelátannak a pápája volt, és minden aspektusát ismerte a kortannak, az utolsó előadásán megpróbálta átadni azt a dolgot a tanulóknak, amit ő a legfontosabbnak tartott. És tudod, miről beszélt? A táplálkozásról és a mozgásról. Soha nem fogom elfelejteni. Föltette egy ábrát, amiben bemutatta azt, hogy a mikromozgásaink hogyan szűkültek le, és ezáltal milyen mennyiségű kalóriát nem égetünk el, tehát mennyivel csökkent az anyagcsere felhasználásunk. És olyanokra kell például gondolni, hogy amikor megjelent a TV távkapcsoló, akkor nem kellett már oda menni a tévéhez, átkapcsolni kettesre, hanem ezt megcsináltad a fotelből. És ez bagatellnek tűnik, de ezek a kis mikromozgás hiányok, ami lehet, hogy csak egy vagy két kalóriát jelentett, de ebből nagyon sok megtörtént. És akkor a Stolár professzor felsorolta, hogy online vásárolunk, hogy autóval közlekedünk, hogy már három sarokra és autóval menjünk, stb. És ebből gyakorlatilag az derült ki, hogy az anyagcserénk alapvetően megváltozott, és a szervezetünk optimalizálva volt a prolongált, alacsony intenzitású fizikai aktivitásra. Tehát igazából napi 8-10 órán keresztül folyamatosan kisebb megszakításokkal alacsony intenzitású mozgást végeztünk, ami nagyon-nagyon jó az anyagcseréknek, a hormonrendszerünknek, a szívünknek, a tüdőnknek, stb. Ez most megszűnt. Az emberek túlnyomó többsége 12-14 órát ül vagy fekszik napi szinten. És akkor ezzel párhuzamosan bekövetkezett egy újabb nagy változás, hogy a modern élelmiszeripar elkezdett túltermelni.
Mielőtt rátérünk az élelmiszeriparra, ez a gyakorlatban mit jelent, hogy hogyan változott meg a tápanyag igényünk, és egyáltalán be tudjuk-e vinni mindazt, amire szükségünk van az ételeken keresztül?
Igenis, meg nem is, sokkal több energiát viszünk be az ételeken keresztül, mert nőtt az ételeknek a hozzáférhetősége, sokkal gusztusabbak, és az egész életünket körülvelengi az, hogy egyél többet. Tehát gondold bele a reklámokba. Én emlékszem, amikor először életemben 6 évesen New Yorkba jártam. 86, tehát Csernobil éve Magyarországon. Tehát csúnyák voltak az élelmiszerboltok, nem volt élelmiszer, tehát egyszer emlékszem, reklámoztak savanyú borkát. Tehát olyan csúnya volt a reklám, hogy az ember inkább elfordult, hogy a rajzolt savanyú borkák voltak. Tehát nem volt meg a kísértés. Tehát akkor ettünk, amikor éhesek voltunk, naponta háromszor. Na ezzel szemben most, bárhova elmész, automatákból üvölt feléd, próbáld meg ropogós, crunchy, csokoládé, ananászos, bevonóval, stb. Stb. Tehát tolják rá, hogy egyébként fogyaszt. Tehát energiából sokkal többet viszünk be, mint amennyire szükségünk lenne. Viszont mikrotápanyagokból sokkal kevesebbet.
Miért?
Azért, mert az élelmiszeripar, és nem hibáztatom őket, elindult a feldolgozott élelmiszerek irányába. Van egy nagyon fontos jelenség, amit én nemrég egyik törökországi utam során értettem meg. Nagyon-nagyon megnőtt az élelmiszerlánc hossza. Ugye ez azt jelenti, hogy a mezőtől az asztalig az útvonal hossza, fizikai hossza és ideje is rendkívül megnőtt. Amikor én fiatal kölök voltam, Nagyi kertjéből kirántottuk a sárgarépát, hozzávertük a kerítéshez, azt mondtuk, hogy tiszta, és megettük. Ez volt az élelmiszerlánc hossza. Ma lehet, hogy ezt a sárgarépát valahonnan Dél-Amerikából hozzák hajóval, hidropóniásan termesztették, soha nem látott termőföldet, de a legnagyobb problematikája az egésznek, hogy nem tudsz ilyen mennyiségű embert ellátni élelmiszerrel, normál körülmények között, mert akkor lesz a romlandó mennyiség, a megromlott mennyiség, a káló. Tehát akkor lesz az élelmiszerláncnak a vesztesége, hogy ez olyan magas élelmiszer árakhoz vezetne, amit senki nem tudna megfizetni. Ahhoz, hogy lejjebb tartjuk az élelmiszer árakat, csökkenteni kell a veszteséget, tartósabbá kell tenni az élelmiszereket, hogy kibírják a szállítást és a tárolást, és hogyan teszed tartósa az élelmiszereket? Két fontos módja van ennek. Csökkented az élelmiszerekben a saját enzimatikus aktivitást. Amikor ketté vágsz egy almát, elkezd barnulni. Mert vannak benne enzimek, amik dolgoznak és megbarnítják. Nekünk ezekre az enzimekre szükségünk volna. De ezeket inaktiváljuk az élelmiszerekbe, hogy maguktól stérilen ne romoljanak meg, és ami még fontosabb, teljes mértékben megállítjuk a mikrobiális bontást. Ugye természetes módon minden élelmiszeren vannak baktériumok, meg gombák, és ezek normál körülmények között elkezdik rontani az élelmiszert. Akkor fog elállni az élelmiszer, ha ezeket a mikrobákat teljesen kikapcsoltuk. Ehhez olyan vegyszereket és eljárásokat alkalmazunk, ami úgy széles spektrumban folyamatosan öli, inaktiválja, bénítja a baktériumoknak a működését. Ez azért nagyon-nagyon nagy probléma, mert ezeket az élelmiszereket megesszük, és azt szeretnénk, hogy ezek az élelmiszerek majd az egészséges bélbaktériumunkat tudják táplálni, és ezeken azok szaporodni tudjanak, és végre tudják hajtani a bakteriális metabolizmust, és nekünk olyan anyagokat termeljenek, amit föl tudunk szívni, amitől mi egészségesebbek és erősebbek leszünk. Hát ez nem fog összejönni. Tehát van egy óriási nagy krízis helyzet. Ráadásul az ultrafeldolgozott élelmiszerek kapósabbak, jobban hozzáférhetők, és sajnos olcsóbbak. És ezért van az, hogy nagyon kevés embert látok arra odafigyelni, hogy egészségesen táplálkozzon, mert egész egyszer fel sem merül benne az, hogy az élelmiszer boltok polcáról levesz, az nem egészséges.
Ez egy érdekes kérdés, ezen gondolkodtam, azért a mai rohanásban beélünk, nagyon nehéz teljesen kikerülni a készételeket. Tudsz olyan dolgokat mondani, hogy mire érdemes odafigyelni, amikor mégis arra kényszerülünk, hogy ilyet vásároljunk?
Hogyne, én így élek. Tehát én nagyjából egy évvel ezelőtt elvégeztettem magam egy nagyon komoly laborvizsgálatot, amit egy saját mesterséges intelligencia algoritmusunkkal elemeztettem ki, hogy megnézem a saját egészségi kockázataimat, akkor ez egy új eljárásnak számított. Rendkívül rossz, az AI nagyon rossz eredményt adott ki, azt mondta, hogy nagyon magasak a betegség kockázatok, és mivel még fiatalnak éreztem magam ehhez, ezért eldöntöttem, hogy megváltoztatom az életmódomat, és gyakorlatilag kiiktattam mindent, ami aroma, édesítőszer, tartósítószer, mesterséges, tehát ami zacskóban van zörög, vagy olyan komponens tartalmaz, ami a természetben nem megtalálható. Egyáltalán nem lett bonyolultabb az életem. a piacon vásárolok, de bejárok élelmiszerláncba is. De amikor megnézem, hogy én mit rakok a szalagra, meg mások mit laknak a szalagra, nem is hasonlít. Én olyan élelmiszereket választok, amiről egy 3 éves gyerek el tudja dönteni, hogy az micsoda. Tehát a sárgarépát felismeri, a tojást felismeri, a húst felismeri, de azokban a zacskókban, dobozokban lévő színes, csörgő-zörgős krémeket, azokat nem ismeri föl. Tehát én egész egyszerűen azt gondolom, hogy vissza kell térnünk a kora 20. század, késő 19. század. Tehát a nagymamának a szakácskönyvét kell levennünk sajnos a polcról, és azért vagyok benne biztos, hogy megoldható, mert ők is megoldották valahogy. Van valami, amit nem tudsz megoldani. Tehát a nagyi reggel 6-kor nem úgy kelt, hogy bal kézzel benyomta a kávégépet, jobb kézzel tárcsázta a telefont, a fejéhez szorította, és közben húzta a cipőjét, mert indult munkába, és de közben még nézte a laptopján, hogy, tehát, hogy de ez amúgy is bukáshoz vezet. Tehát erre meg az agyunk nincsen felkészülve. Tehát rengeteg a depressziós és izolált és szorongó ember, nem véletlenül az a mi agyunk, lehet, hogy 100 év múlva alkalmasak leszünk rá, de most még erre nem vagyunk felkészülve. Tehát egyébként nyilván, hogyha valaki szeretne egy egészségesebb táplálkozást folytatni, az óhatatlan egyfajta maga felé fordulást is jelent, és óhatatlan megváltozik az életritmusa. Én ugyanezt tapasztaltam az elmúlt 1 évben. Szabályokat húztam. Este már nem tévézek ki, nagyon vonzó lenne nézni a különböző sorozatokat a laptopon, de már nem nézem.
Visszatérve a készételekhez, látsz olyan, akár nemzetközi szinten olyan szabályozást, vagy törekvést, hogy ezeket az élelmiszeripar által okozott káros hatásokat meg tudjuk előzni?
Nem. Sőt, ellenkezőleg. Ugye Európai Uniós és Magyar Élelmiszerbiztonsági Törvény kimondja, hogy az élelmiszer egészséges, és élelmiszerre nem lehet azt mondani, hogy nem egészséges, mert ami élelmiszernek minősül. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes jogi szabályozás, hogy törvény szerint csak egészséges élelmiszert szabad értékesíteni, árusítani. Magyarul, amit boltban megveszel, az egészséges, mert ha nem lenne egészséges, nem árulhatnánk boltban.
De ezt ugye? Kiállapítja meg?
Na, ez a lényeg. Az élelmiszeripar nem hibás. Az élelmiszeripar semmi más nem csinál, mint a te igényeidet követi le. Ha te holnap elkezdenél a boltban kigyóborkát, retket és tojásból többet vásárolni, és ott hagynád azokat a színes krémeket, meg stb., akkor egész egyszerűen szépen kivezetnék, a kevesebbet tartanák bele. Nem. Ők követik azt, hogy mi fogy, és nyilván azt készletezik, ami fogy, és azt akciózik, és azt hirdetik, ami fogy. Tehát ők passzívan követik a vásárlói igényeket. A vásárlónak kell tudatosabbnak lenni ebben.
Én ezt egy ilyen kereskedelmi tévéről szóló beszélgetésben ugyanígy hallottam, ami nagyon hasonló témakörben, hogy kinek a felelőssége, az élelmiszeriparnak vagy a fogyasztónak, és hogy azért szerintem nagyon vékonyék, hogy teljesen levesszük a kereskedelmi láncokról, és kizárólag a fogyasztóra helyezzük, hiszen az ember azt gondolná, hogy egy reguláció, egy olyan típusú állami beavatkozás az egészség érdekében tudna változást eredményezni.
Az, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek egészségtelenek, ez egy olyan állítás, amelyet a szakmai tudományos körökben evidenciaként tekintünk rá, de a szabályozásban, a politikában, a kereskedelmi gyakorlatban ezeket nem szoktuk kimondani. Én emlékszem arra, hogy egy nagyjából évvel ezelőtt megjelent egy tanulmány, van a Nurses Study. Az egy olyan vizsgálat, amiben nagyjából 100 000 egészségi dolgozót követnek nyomon 10-12 éve, vesznek tőlük vért rendszeres időközönként, gyakorlatilag az összes lifestyle paramétert követik, táplálkozás, dohányzás, testfúj, mozgás, stb., és összefüggéseket keresnek. A Nurses Study-nak megjelent egy olyan cikke, lehozta sok magyar médium, amiben azt írták, hogy kiderült, hogy az édesítőszerek rákot okoznak, tehát 100 000 mintán, 100 000 embernél követték, és kiderült, hogy elsőben az emlődaganatnak a kockázatát nagyon jelentősen megemelik, de hogy az overall, tehát a teljes daganatos halázásnak a kockázatát sok-sok-sok százalékponttal emelik meg. Na most, a cikk, tehát ez egy PubMed publikáció, tehát egy hivatalos orvostudományi szaklapban jelent meg, egy nagyon-nagyon komoly csapat dolgozott ezen, híres neves professzorok, tudósok, stb. Aki a cikket jegyezte, az egy PhD hallgatólány volt, egy francia PhD hallgatólány, 20-valahány éves. Nem véletlenül, azt gondolom, kevés professzor vállalta volna, hogy az ő neve alatt jelenjen meg. Rengeteg, tehát a Magyarországon is megjelent a médiumokban ennek egy leírata, hangzatos szavak jelentek meg az újságok lapjain, majd rögtön megérkezett a cáfolat, le is vették ezeket, és gyakorlatilag azóta nem beszélünk erről. 100 000 ember 12 éven történő nyomonkövetésének az eredménye volt ez. Én fölvettem a kapcsolatot a szerzővel, LinkedIn-en ezzel a francia hölgyel, nem szívesen nyilatkozott, fél. Tehát én azt látom, hogy fél, azt látom, hogy nem érzi magát biztonságban, szakmai értelemben nem érzi magát biztonságban, nyilván nem az életét félti, azért ennyi, itt nem állunk, de úgy érezte, hogy szakmailag ez számára veszélyes lehetett, és már meg is bánt, hogy ezt publikálta. Teljesen egyértelmű, hogy mi ennek az oka. Gondolj bele, csak tehát fikció. Holnap, mondjuk, tehát minden kétséget kizárólag kiderül, bármelyik közismert élelmiszer komponensről, hogy betegséget okoz. Egész egyszerűen kivonják az élelmezésből, és megyünk tovább. De ha kiderül, hogy az összes káros, ami tartósít, meg színez, meg édesít, akkor mi fog történni az élelmiszeriparral, mi fog történni a fogyasztóval, és hogyan oldjuk meg ezt a problémát?
Erről az utopisztikus világról, amiatt kell visszatereljem a beszélgetésünket, akkor viszont a fogyasztó edukálására, amiben mi szerepet tudunk vállalni, mert úgy érzem, hogy ez nagyon messzire vezet, és valószínűleg ezt nem fogjuk tudni a mai adással teljesen lekövetni. Azzal szeretném indítani ezt a következő etapot, aminek ugye a fókusza a táplálékkiegészítők és a minőségi tápanyagok lesznek, hogy segíts definiálni azt, hogy mit jelent az, hogy minőségi éhezés, és mekkora társadalmi problémáról beszélünk, tehát hány ember érintett ebben.
A minőségi éhezés, ugye kétfajta éhezést ismerünk, a minőségit és a mennyiségét. A mennyiség, amikor az energiabevitelünk alacsony. A minőségi éhezés az a tipikusan a 21. századi nyugati étrendre jellemző, amikor jellemzően magas az energiabevitelünk, viszont az egészségünk szempontjából fontos mikrotápanyagokat, rostot, vitaminokat, nyomelemeket, enzimeket, bioaktív anyagokat, flavonoidokat, esszenciális zsírokat, stb. Nem visszük be. Ez az, ami jellemző a magyar társadalomra. Magyarországon erről nagyon sokat tudunk, mert az OGI-nak és több együttműködőnek volt egy OTÁP névre hallgató felmérés sorozata, ahol többször egymás után nagyon-nagyon alapos, validált kérdőívek alapján nagy mintán megvizsgálták, hogy mit esznek az emberek, és adatbázisból lekérték ezeknek a élelmiszereknek a mikrotápanyag tartalmát, és ezt összesítették. Nagyon drámai eredmény jött ki belőle, ezt többször is sem publikálták. Tehát a lakosság 30-valahány százaléka a minimális ajánlatot az NRV, 70%-át sem tudja bevinni mondjuk C-vitaminból. D-vitaminból a lakosság 90%-a erre nem képes, és gyakorlatilag a föl lehet sorolva az összes vitamin és mikrotápanyag, nyomelem, stb., és azt látjuk, hogy a lakosság 30-70%-a a minimális napi javasolt mennyiség 70%-át sem tudja ebből bevinni. Hiába esznek sokat és elhízottak, mikrotápanyag hiányuk van. Ugye a laborvállalat, ahol dolgozom, mi végzünk vitamin, nyomelem és lipidprofil meghatározást. Drámai eredményeket látunk, tehát még élsportolók, olimpiára készülő élsportolók, akik azért tényleg vitaminokat szednek, meg odafigyelnek a táplálkozásukra, konkrétan ugyanazokat az arányokat mértük mi vissza vérből, mint amit az OTÁP felmérésben a kérdőívek alapján megállapították. Tehát konkrétan numerikus ugyanazok a számok jöttek ki. Az OTÁP-ban az van, hogy 30%-nak van C-vitamin hiány, ami 27-et mértünk, tehát minimális különbségek vannak, de C-vitamin hiányt mérünk. És akkor nem beszélünk azokról a mikrotápanyagokról és a rostokról, amiknek eszenciális a szerepe. Ilyenkor, ha az ember mikrotápanyagokból kevesebbet visz be, az anyagcsere nem működik optimálisan, mondjuk minimum fáradtabbnak érzi magát, és aki fáradt, az éhesnek érzi magát, és az elkezd enni, de nem áfonyát fog enni, meg nem avokádot, meg nem makadámdiót, meg marhamájat, hanem ezeket a feldolgozott gyenge minőségi élelmiszereket, és csak fokozza a helyzetet.
Mit értünk táplálékkiegészítők alatt? Ennek vannak különböző típusai, fajtái, lehet valahogyan rendszerezni ezeket?
Igen, ennek van egy jogi klasszifikáció, ami nem olyan megint megváltozott. Ugye étrendkiegészítőknek nevezzük ezeket a termékeket, ugye gyakorlatilag élelmiszerként forgalomba élelmiszer kerülhet, mint a kenyér, meg a stb., illetve olyan eszenciák és kivonatok, amik egyébként élelmiszerben megtalálható alapanyagokat tartalmaznak, vitaminok, aminosavak, stb., de a formája az mondjuk kapszula, por, tabletta, vagy stb. Ilyen formában érhetők el. A nemzetközi étrendkiegészítő piacnak a túlnyomó többséget egyébként nagyon egészséges dolgok teszik ki, vitaminok, nyomelemek, omega-3 és fehérje készítmények, illetve izotóniásítók sportolóknak. Nagyobb erről szól ez a piac.
Ha végig gondolom azt, hogy milyen folyamaton keresztül jut el tápanyag a szervezetembe, akkor nyilván van, amit beviszek, bent az emésztés során a bélflórámnak köszönhetően ez lebontásra kerül, feldolgozásra kerül, és utána ugye van maga a felszívódás, ahol jó és rossz dolgok is felszívódhatnak a szervezetembe. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy ezek a táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők ezeket a fázisokat segítik? Tehát vagy az, hogy mit viszünk be, vagy az, hogy mi történik oda bent, vagy az, hogy mi szívódik fel?
Igen, étrendkiegészítőt általában két dolog miatt viszünk be, vagy azért, ami benne van, vagy azért, ami nincs benne. Tehát nyilván egy vitamint készítményt azért szedünk, mert úgy gondoljuk, hogy a táplálkozásunk nem tartalmaz megfelelő mennyiségű vitamint, és akkor megpróbálunk ilyen sörét lövéssel, egy kapszulával elintézni ezt a kérdést. Itt nyilván az arra vagyunk kíváncsi, hogy mi van benne a termékben. Van olyan étrendkiegészítő, vagy tápkiegészítő, amit azért viszünk be, ami nincs benne. Ilyen mondjuk egy fehérje készítményt teszik valaki. Hát egyébként fehérjét én tojásból is be tudok vinni, csak rengeteg zsírral együtt. De én azt a zsírt nem szeretném bevinni. Akkor veszek egy olyan mondjuk teljesavú fehérje turmixot, aminek alacsony a zsírtartalma, alacsony a cukortartalma, mert én szelektíven szeretném táplálni az izomzatomat. Ugye az a szelektív táplálási igény egyébként egy tipikus 21. századi jelenség. Régen megettük, mert éhesek voltunk, jól laktunk, és ennyi elég volt, a testünk meg úgy nézett ki, ahogy. Most pedig gyakorlatilag kozmetikai okokból szelektíven táplálunk szöveteket, az izmokat akarom táplálni, és a zsírszövetet éheztetni, hogy olyan testalányokat érjek el, ami egyébként a természetben nem található meg sehol, zárója bezárva. Kérdésedre visszatérve. Ugye, tehát van, amikor azért viszünk be valamit, mert hiányzik a szervezetünkből, és van, amikor azért viszünk be valamit, mert mondjuk szeretnénk a felszívódási folyamatokat optimalizálni. Ugye a probiotikumok, a rostkészítmények és az emésztőenzimek tipikusan ebbe a körbe tartoznak. Azt gondolom, hogy ez utóbbi kör, amit szakmailag sokkal nehezebb megérteni, fölfogni, és itt fogunk a legtöbbet fejlődni. Úgy gondolom, hogy például az emésztőenzimek alkalmazása az egy nagyon új távlatot nyit a táplálkozás tudományban, mert alapvetően befolyásolni tudjuk a felszívódási képességeket, de a bélbiomnak a manipulációja az még messzebb vezet, ugyanis valójában, ami tápanyag felszívódik a szervezetünkbe, az nem az, amit megettünk. A felszívott tápanyagnak a 90%-a bakteriális bomlástermék, bakteriális metabolit. Tehát igazából úgy történik a dolog, hogy mi megetetjük a baktériumot, a baktérium már elnézést ürít magából valamit, és majd mi azt tesszük meg.
És itt a bélflóránk állapota jelentősen meghatározza azt, hogy mi az, ami végül hozzánk eljut.
Alapvetően meghatározza, hogy azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a nézetemmel, hogy a táplálkozás, a hízás, a fogyás, a cukorbetegség, az elhízás, stb. Kérdésköre modern szemletben a bélflóra ismerete nélkül nem is tárgyalható.
Mi a véleményed a mikrobiom vizsgálatok szerepéről?
Nagyon nehéz ez a kérdés. Mi magunk is végzünk mikrobiomvizsgálatot. Az egyik, szoktam előadásokat is tartani róla, az egyik legnehezebb és legösszetettebb kérdés azért, mert egy újfajta krízis állt elő a diagnosztikában. Régen az volt a probléma, hogy kevés információnk volt a páciensről. Nem voltak jók a diagnosztikai eszközök, tehát a belgyógyász megnyomkodta a hasát a páciensnek, meg hallgatott, hogy kutyog, és akkor ebből próbált ítéletet hozni. Most eljutottunk odáig, hogy a székletmintát genetikai vizsgálatnak vetjük alá, úgynevezett metagenomikai szekvenálást végzünk, az ott található összes DNS-t kiolvassuk, amiben benne van a baktériumok, gombák, vírusoknak és az én saját DNS-emnek a kópiái, és ez alapján készítünk egy listát az összes élőlényről, aki a belemben van, és ez valamint a hongkongi telefonkönyv.
Tehát, az én mikrobiom vizsgálatom az ilyen 70 oldal, és a fejét egyáltalán nem értem.
Persze, és akkor ezt kéne megtanulnunk értelmezni, és ez egy újfajta krízist teremtett, ugyanis túl sok az információ, nem tudjuk, tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy jól értelmezzük-e. És ez egy nagyon hosszú, tehát ez úgy szintén, mint az előző témák, nagyon messze tud vezetni, nagyon szívesen beszélek róla, mert én ezzel kelek és ezzel fekszek minden nap, és még éjszaka is ezen álmomban és ezen árul álmodok. De tehát hogy azt látjuk, hogy vannak cövekek, amiket azért le tudunk szúrni, tehát vannak fix fogódzó pontok, de azért ezeket is néha ki kell húzni, és egy kicsit arrébb kell tenni.
Nem akarom leegyszerűsíteni a leegyszerűsíthetetlent, egészen egyszerűen csak a tájékozódás miatt fontos, hogy ha már tápanyagokról, felszívódásról, bélflóráról beszélünk, akkor meg tudjuk-e válaszolni egyszerűen azt, hogy segítenekünk egy ilyen vizsgálat eligazodni abba, hogy mire van szükségünk, avagy nem.
Igen. A legtöbb esetben segít. A legtöbb esetben segít, inkább úgy fogalmaznék, hogy sokat fogunk árnyalni az értelmezésén.
Tehát ez egy folyamatban abban levő tudomány, ami egyre fejlődik, és egy nap van. Sokkal egyszerűbb.
Majd az AI fog ebben nagyon sokat segíteni.
A felszívódás kapcsán bennem felmerült még az különböző ételérzékenységeknek a kérdésköre, mert nagyon ellentétes álláspontokat hallottam erről dietetikus szakemberektől. Te hogyan gondolkozol az ételérzékenységről, és itt ugye a felszívódás miatt muszáj belekérdeznem, igen, de nem tudom, ez egy külön adás lehet szintén, de hát ha röviden erre is lehet válaszolni.
Igen, én gondolom, hogy az érzékenység egy diszkrét fogalom, ugye vannak allergiás reakciók, és vannak intolerancia reakciók. Az allergiás reakció szerintem meglehetősen könnyű kérdés, mert nagyon jó, tehát azonnal jelentkezik, rendkívül jó klasszifikálható klinikailag. Ha jelentkezik, akkor az mindig megjelenik. Annak nagyon diszkrét diagnosztikája van, tehát azt szerintem visszarakhatjuk a fiúkba, és betolhatjuk.
Amiatt kérdezem, mert én ugye hallottam olyat már szakember szájából, hogy ételintolerancia nem létezik.
Így van, ez nagyon jó, tehát hogy ételintolerancia létezik. Tehát ez egy molekulárisan tökéletesen leírt fogalom. Ennek ellenére nagyon sok haza és nemzetközi szakmai képviselet közös nyilatkozatokat adnak ki arról, hogy nem létezik ételintolerancia. Bár ez nem igaz, nem ezt nyilatkozzák. Egy nyelvtani félreértés nem tudott a tudós társadalom feloldani. Az amerikai nyelv, tehát az amerikai szaknyelvben ez a szó, hogy ételintolerancia, az egy teljesen másik fogalmat akar, és ők az úgynevezett IgG által mediált ételintoleranciát, amit mi ételintoleranciának hívnak, ők az food allergy-nek, IgG food allergy-nek hívják, ami egyébként nem egy allergiás reakció, a mi nomenklatúránk szerint. És igazából ezek az amerikai nyilatkozatok ezt a nyelvtani különbséget tisztázzák. Ez van Magyarországon félreértve.
Egy fordítási probléma.
Konkrét fordítási problémáról beszélünk. Ez van Magyarországon félreértve. Én magam is átolvastam, nem mondom ki ezeknek a szaktárságoknak a nevét, mert nem akarok senkit megbántani, de igazából nem is ők értették ezt félre, azt az olvasó érti félre. Ők, tehát a nyilatkozatokban olyan mondatok szerepelnek, hogy az IgG alapú élelmiszer intolerancia vizsgálatok nem alkalmasak az élelmiszer allergiáknak a vizsgálatára. Persze, nem alkalmas, nem arra való. Tehát csillagcsavar húzóval, lapos csavart nem tudunk behúzni. Persze, de nem is szerettük volna, tehát soha meg se próbáltuk. Maga az IgG alapú élelmiszer intolerancia jelensége létezik. Az elmúlt 4 évben tanultunk sokkal többet róla, mint a megelőző 50 évben. Rutinszerűen használjuk, és talán nálunk a legnagyobb mennyiségben eladott vizsgálat. Rendkívül gyors a beavatkozásnak az onszettje, tehát rengeteg elégedett páciensünk van ezzel kapcsolatban, de van egy nagyon komoly problémája a vizsgálatnak, és ezt el kell ismernünk, és erre, ezek a nyilatkozatok, ezek erre mind kitérnek, hogy ha pozitív vagyok egy élelmiszerre, az intolerancia leletem szerint pozitív, az nem biztos, hogy tünetet is kivált. Ráadásul a magasabb értékek nem feltétlenül jelentenek erősebb tünetet, és mind a kettő igaz. És ugye a mi kis lineáris logikánk elvárná egy lelettől, ha borsóhoz az van odaírva, hogy 50, a babhoz meg, hogy 70, akkor a babtól nekem rosszabbul kell lennem, mint a borsótól. Egy a probléma, az élet nem így gondolja. Tehát a világ egyszer csak nem így működik, mi ezt nagyon szeretnénk. Zárójelbe jegyzem meg, hogy szinte nincsen olyan diagnosztikai eszköz, amiben ilyen típusú lineáris összefüggés van. Ha a lázam magasabb, akkor sem biztos, hogy súlyosabb a betegségem, vagy rosszabb állapotban vagyok. És a laboratóriumi paraméterekben alig van olyan érték, ahol egy picivel magasabb érték egészen biztosabb, jobb, rosszabb patológiát és prognózis jelentene. Itt viszont biztos, hogy nem erről van szó. Nekem van, mondom, 3-4 órás előadásom az intolerancia témakörben. Tehát mi azt látjuk, hogy az intolerancia, az élelmiszer intolerancia alapvetően nem egy gasztrointesztinológiai probléma. A legtöbben, akik hozzánk fordulnak, fejfájásra, depresszióra, hangulatzavarokra panaszkodnak, illetve mondjuk olyan diffúz rosszulétekre tipikus páciens jelenség, hogy egyszer szorulásom van, egyszer hasmenésem, vagy még gyakoribb, és ez egy orvos nem tud mit kezdeni, amikor azt mondja a páciens, hogy nincs hasmenésem, de egy nap 8 óra elmegyek WC-re. De nincs hasmenésem. Most a héten pont volt egy olyan páciensünk, aki egy menedzser, egy nagyon jellegzetes problémával keresett meg, hogy nagyon sokszor kell elmenni a WC-re, normál szilárd produktuma van, viszont nincs latencia. Tehát ha most eszébe tud neki WC-re kell menni, akkor van még 1 perce, mert utána késő lesz. De nem hasmenéses a székre, és ezzel az orvos nem tud mit kezdeni. Tipikusan jellemző intolerancia tünet, és amikor megnézzük a leletét, és kiderül belőle, nem tudom, zöldborsóra vagy akármire intoleráns, és arra kérjük, hogy próbáljuk ki, tehát lehet zöldborsó nélkül élni. Tehát ugye nyilván egy ilyen intervenciónál a Neil-Nozzer elvet kell követni, tehát ne ártsunk a páciensnek. Tehát azzal nem ártok, hogy nem eszik zöldborsót. És abba adja a zöldborsónak a fogyasztását, mert pont arra volt intoleráns, és azt mondja, hogy 3-4 nap múlva megszűntek a tünetei. Migrénes páciensünk, akik évek óta küzdenek migrénnel, az intoleranciás vizsgálat, tehát intoleranciás vizsgálat alapú eliminációs diétát követve arról számolnak be, hogy jelentősen csökkent a migrén szkórjuk. A szakszám szerint a migrén szkór, tehát hogy súlyosságszor időtartam, azok ilyen 80%-okat tudnak csökkenni 12 hetes kurzusban.
Tehát akkor adott esetben ezt a vizsgálatot is tudod javasolni, hogyha ha valaki a saját tápanyag igényét szeretné körbejárni.
Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy ezek a szakmai szervezetek felelősen nyilatkoztak arról, és az ő nyilatkozataik szakmai értelemben helytállóak, csak nem azt írják, hogy hülyeség a vizsgálat, és ne csináld, hanem igazából arra utalnak, hogy ne keverd össze az élelmiszer allergiával. Ugye az intoleranciával az a baj, hogy az intolerancia klasszifikációban van a klasszikus, mint a fruktózintolerancia, eszenciális fruktózintolerancia, stb., amik enzimatikus folyamatok, és azok életveszélyesek. És a brit-angol száz szakirodalom ezt tekinti intoleranciának, az összes többit az allergy témakörbe sorolja, és ezt a nyelvtani, hogy mondjam, csavart, ezt itt nekünk Magyarországon nem sikerült feloldanunk.
Térjünk rá a táplálékkiegészítőkre. Mik azok a táplálékkiegészítők, amit mindenkinek szednie kéne, és ezekből mennyit kellene szednünk?
Rögtön azzal kezdeném, hogy én a Food First híve vagyok, és ugye mivel sportolókkal foglalkozok, hát ugye a WADA kódexnek az elején bevezetőben van valami olyasmi mondat, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott túlzásoktól mentes táplálkozás minden olyan mikro- és makrotápanyagot biztosítja a sportoló szervezet számára, ami alkalmas arra, elegendő arra, hogy a dobogó első helyére vagy csúcsára jutassa. És hogy ez olyan gyönyörű, hogy mindjárt sírok, de senki nem hiszi el, egy átlag sportoló 22 fajta táplálékkiegészítőt szed. Tehát tehát hogy először is nyilván persze természetesen Food First híve vagyok, és ha nagyon odafigyelek, akkor én magam is össze tudok rakni, és tudok követni olyan étrendet, akár egy-két hétig is, ami mellett nincsen szükségem semmilyen táplálékkiegészítőre.
De tényleg semmire, tehát akkor mindent be tudsz vinni, a legendő C-vitamin, D-vitamin. Abszolút.
Találkoztam olyan sportolóval életem során hárommal, akinek az összes, tehát amikor megvizsgáltuk a vitamin, a nyomelem, a fehérje, az aminosav, a lipidprofil, stb. Állapot, minden tökéletes volt. Az egyik egy magyar kézilabda kapus volt, akinek a nagyon szent, nagyon tisztelem, vízilabda kapus volt, és a felesége egy csodálatos asszony, rengeteg energiát fektet, ahogy a családja egészséges legyen, és hát ő gyakorlatilag sebészi pontosága vásárol és főz. A másik pedig két koreai sportoló volt, akik ették az ő nemzeti ételüket, és ott az tökéletesen sikerült. Ők volt, tehát a nem tudom hány ezer után ő három ilyen volt. Tehát az a probléma, hogy igen, elvileg megvalósítható, gyakorlatilag a napi élet során nem tudunk úgy táplálkozni, hogy ne legyenek hiányállapotaink. És amikor ránézzünk a vitamin hiányoknak az eloszlására, akkor azt látom, hogy tehát a lakosság 90%-a D-vitamin, nem kicsit, súlyosan D-vitamin hiányos. Tehát az egyik a D-vitamin, amit szerintem mindenképpen nagyon fontos.
Mi a következménye ennek a hiánynak a D-vitamin esetében?
A legpleiotropabb, legszélesebb hatású vitamin a D-vitamin. Mondjuk az elmúlt 10 évben több mint 10 000 szakmai publikáció jelent meg a D-vitamin hiány következményére. Tehát immunrendszeri hatások, csontozati hatások, betegségkockázat, daganatos kockázat, keringési kockázat, infertilitás, hormonos hatások.
Tehát szinte nincs olyan, amire nincs hatás.
ABC sorrendben az összes szervrendszerünket említhetnénk.
D-vitamin?
A D-vitamin lenne az első. A másik, ami nagyon gyakori, a magnézium, amit látunk. Az emberek szívesen veszednek kálciumkészítményeket, kálciumra szerintem egyáltalán nincsen szükségünk, tehát kiegészítésre. Az étrend nagyon sok kálciumot tartalmaz, de a magnéziumból az USDA-t, az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint a lakosság 70-75%-a RDA alatt visz be magnéziumból, és ennek komoly keringési, idegrendszeri, vérnyomás, cukorbetegség kockázat növeli, tehát sok következménye van. Tehát ha D-vitamint és magnéziumot beviszünk, akkor már nagyon jók vagyunk. Sorolhatnám az egyes vitaminokat, én a népegészségi szempontból az omega-3 készítményeknek tartom a következő legfontosabb hatását. Ugye mi vizsgáljuk a sejthártyákba beépült omega-3, omega-6 zsírsavakat, elég széles lipidprofil vizsgálatunk van, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon rossz a helyzet, nagyon kevés az omega-3 a szervezetünkben. Gyakorlatilag a lakossági átlag az a veszélyes kategóriában van már most, tehát ugye klasszifikálva van a minimálisan elvárt úgynevezett omega-3 index, tehát a 100%-os omega-3 tartalma a sejthártyának, ennek 8% fölött kéne lenni, 2% alatt vörös a tartomány, és 1,4 és 2% között van a lakossági átlag. Tehát én azt gondolom, hogy tehát gyerekkortól, tehát nem a gyerekkortól, a terhes anyukának már omega-3-at kell szedni, nem én gondolom, a szakirom ezt mondja, tehát hogyha a terhes anyuka az első trimeszterben omega-3-at fogyaszt, kutatások szerint még a 6 éves kisgyereknek is jobb lesz a mentális kognitív képessége. Tehát olyan hatással van az idegrendszere, az immunrendszere, hangulati zavarokra, gyulladásos státuszra, inzulindinamikára, sorolhatnám. Tehát, tehát kutatások vannak arra, hogy egyetemistáknál még az optimizmus potenciált és a szorongást is javítja. Gyerekek kognitív képességét javítja, sérüléseknek a kockázatát csökkenti, gyulladásoknak a kockázatát. Szóval rendkívül szertágazó a hatását. Én azt gondolom, az omega-3-nak a bevitele, ez egy kulcsfontosságú dolog. Én erről legszívesebben tanszéket nyitnék egy egyetemen, tényleg annyira fontos. És ott ugye azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert ugye ezeket halakból tudnánk fedezni, a jó minőségi halhoz nehéz hozzáférni, a rossz minőségű hal sok esetben peszticideket, nehézfémeket tartalmaz, tehát kényes a kérdés, és ezért gondolom azt, hogy ezt jó minőségű kiegészítővel lehet megoldani. Tehát én, ha semmi más nem is szedek, mert nagyon jól táplálkozok, omega-3 kiegészítőt iszom, tehát minden nap iszom. És
C-vitamin, D-vitamin, magnézium.
A C-vitamin nem, azt gondolom, az nem feltétlenül.
Azt
ugyanis könnyű bevinni. Tehát igen, tehát persze, de tehát, hogy nyáron mindenképpen szedek én is C-vitamin, nem télen szedem, hanem nyáron, mert ugye én azt gondolom, hogy a C-vitamin az alkohol után a másik legnépszerűbb szer mindazok közül, amik nem csökkentik a megfázás kockázatát. Viszont mondjuk a bőrnek az egészsége szempontjából, tehát a fotoprotektív hatása a C-vitaminnak nagyon kifejezett. Én nyáron szedek C-vitamin, tehát én mielőtt kimegyek a kertbe egy kicsit napozni, előtte bedobok egy 500-as C-vitamint.
Honnan tudom, hogy mennyit kell nekem, hogy ez az összesre vonatkozik?
Nem tudom.
Majd, hogy lehet ezeket egyáltalán túladagolni?
Hogy nem, persze lehet. Lehet, sok munkát kell beletenni, de lehet. Kevés a túladagolás, szoktunk látni túladagolásokat, tehát van úgy, hogy valaki bőven a referenciatartomány fölött van. Tünetekkel életemben egyszer találkoztam, volt 3-4 jó túladagolás, azok erősek voltak, de egy klasszikus vitamin túladagolás az szándékos volt, és egyszer találkoztam egy nagyon erősen traumatizált sportolónál, ahol injekcióban kapta a D-vitamint terápiás célból, de egyébként tehát mondjuk az Egyesült Államoknak 383 millió lakosa van, és az elmúlt néhány évben nem jelentettek fatális kimenetelő vitamin túladagolást. Az elmúlt 10 évben, ha jól emlékszem, 7 esetük volt, ahol kisgyerekek bevették a vaskészítményt, mert ilyen édes, ilyen M&M-szerű, ilyen finom kis drazsékban van a vas, és akkor annak rossz kimenete lett, de hogy tehát az USA-ban 383 millió lakosra 10 év alatt volt 6-7 ilyen eset. Tehát, hogy most ahhoz képest, hogy milyen hiányállapotok vannak, ahhoz elenyésző, persze figyelni kell rá, nem jó túladagolni, de azért a legtöbb vitamin készítmény, amit egy tápkékboltban megkapunk, azért úgy van kialakítva, hogy a szabályoknak megfelelően nincsen benne túl sok.
A D-vitaminnál erről én többféle dolgot hallottam. Tehát ott általában orvosoktól sokkal nagyobb dózis volt a javasolt, mint ami benne van az étrend kiegészítőkben.
Igen, a D-vitamin kapcsán még a tudománynak sok mindent kell tisztázni, és a jogalkotóknak elfogadni. Jó pár évvel ezelőtt egy 12 szakterületet bevonó orvosi szakmai kollégium kérte a szabályozást, hogy emeljék 10-szeresére a napi javasolt D-vitamin bevitelt. Ez meg is történt egyébként, ha most én tegnap néztem meg az OGY-nak a weboldalát, 4000 egység a tető, amit javasolnak. Azt kell megérteni, hogy a D-vitamin igény nagyon-nagyon változik egyénenként. Mi ezért mérjük a vérben, tehát mi úgy állítjuk be egy ügyfélnek a D-vitamin bevitelét, hogy visszamérjük, és nekem volt olyan sportolóm, aki egy kislány volt, ilyen 50 kiló körül, és napi 10 000 egység alatt nem tudtuk stabilizálni egy normál elfogadható szinten a D-vitamin szintjét, de volt olyan 100 kiló fölötti vízilabdázónk, akinek tényleg elég volt a 4 edzettség. Mi azt látjuk, hogy például a fizikai aktivitás nagyon növeli az igényt. És bizonyos esetekben a betegségek is, a többi. Tehát, hogy ezt egyénenként kell beállítani, tehát ha tényleg azt szeretnénk, hogy ez jó legyen, akkor el kell menni megnézetni. Ugye arról nem is beszélve, hogy szerintem az egyes D-vitamin készítményeknek a felszívódása nagyon nagy különbségek vannak. Nem akarok márkát mondani, mert nyilván nem a reklámnak a helye, de hát amikor feltűnően jó D-vitamin értékkel rendelkező pácienssel találkozunk, azért megkérdezzük, hogy milyen vitamint szed, és van egy magyar gyártó, akinek van egy ilyen cseppentős D-vitamin készítménye, te is azt szeded, ilyen barna üvegcsébe, jelentős részük azt mondja, hogy azt használja. Na most, ez nem, lehet, hogy nem véletlen.
A szelén jutott még eszembe így az alapokhoz, hogy szelént javasolnám mindenkinek?
Nagyon kételő fegyver a szelén. Pont nem olyan régen csökkentette az OGI a szelénnek az alkalmazható felső biztonsági határértékét nagyon helyesen. A legtöbb vitaminra és nyomelemre jellemző az, hogy a túl alacsony, meg a túl magas értékek is rosszak. Tehát egy U-alakú görbe jellemző mindenre. Viszont a szelénél ez nagyon kifejezett, és érinti az orkóz mortalitét, a halálozást is. Tehát az alacsony szelénbevitel, meg a magas szelénbevitel is növeli a halálozási kockázatot. És különösen egyes daganatoknál, például a prostatag daganat, meg lehet, hogy talán a vastagbél daganat is ez megjelenik, tehát a túl magas értékek is veszélyesek. Én már találkoztam szelén toxicitással, nagyon-nagyon csúnyán nézett ki, hullottak a fogai, vérezett az ínye, rosszul volt, gyomorgörcs, stb. Táplálékkiegészítőből túl sokat vitt be. Tehát sajnos megint azt kell, hogy a szelént mérni kell. A szelén és a réz az a két nyomelem, amiben a legnagyobb ingadozásokat látjuk az egyes páciensek között. Tehát, hogy jótból nagyjából mindenki jót hiányos, az egy stabil pont az életünkben. A cinkből általában túl vagyunk adagolva, az is egy stabil pont az életünkben. Na de a szelén meg a réz, hát az össze-vissza mozog. Tehát, hogy azt még magamnak sem adagolom úgy, hogy nem méretem. Általában a 100 mikrogram körüli mennyiségek tűnnek a biztonságos értéknek, a lehető picit kevesebb a kelleténél, de túllőni nem fogunk vele. Gondolj bele, hogy van ez a brazil dió, ismered, nagyon finom. Tehát 3-4 brazil dióval olyan mennyiségű szelént be tudsz vinni, hogy az akár hosszú távon toxikus is lehet. Tehát, hogy meglepő a szelén. Tehát időnként szelénből is, K-vitaminből is olyan túladagolásokat látunk, úgyhogy nem szedi táplálékkiegészítőt, mert élelmiszerből túladagolni. Szóval az nagyon tricky.
Hogyha az alapvitaminokon szeretnék egy kicsit tovább lépni, és egy kicsivel többet tenni az egészségünkért, akkor mi az, amit érdemes első lépésként megtennünk? És ehhez muszáj elmesélnem, hogy készültem a beszélgetésünkre, így csináltam egy kis közvéleménykutatást a saját ismerősi körömbe, és így 6-8-10-12 féle különböző étrend és táplálék kiegészítőket szednek az ismerőseim, olyan fotókat kaptam, mint egy ilyen kis otthoni mini patikák, és egy ponton feltettem azt a kérdést, hogy ők amúgy tudják-e, hogy amiket szednek, azok így mire jók, és hát nagyon sok helyről jött az a válasz, hogy hát valójában nem, de hogy innen meg onnan azt hallottam, hogy ez az egészségemnek, a teljesítményemnek, a szépségemnek jót fog tenni. Milyen városi legendák keringenek ezekről a táplálékkiegészítőkről, és mi az, amit valójában tudunk tenni az alapokon túl?
A tudománynak óriási adóssága van a lakosság felé, ha a táplálékkiegészítőkről beszélünk. A táplálékkiegészítőkre az a jellemző, hogy vannak azok a nagyon hétköznapi, nagyon commodity összetevők, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, magnézium, K-vitamin, hogy ez a, jaj, hagyjam már békén, tehát, hogy mondjam, erre nem lehet ráhúzni a zsákot, ezzel nem tudok izgalmat kelteni a vásárlóba, hogy képzeld, ezt tartom az D-vitamin. De kinek nincs D-vitaminja? Ezek az evidence-based dolgok, amik nyilvánvalóan szükségesek, de nyilvánvalóan azért, tehát, hogy olyan nagy mértékben nem fogom érezni a különbséget. Van egy leharcolt szervezetem, és nem fogom érezni a különbséget. És akkor vannak azok a alapvetően növényi kivonatok, amiket mindenfajta misztikumok lengenek körül, Azért, mert ezek általában nincsenek lekutatva. Több oka is van, hogy nincsenek.
Vannak, mert egy csomó amúgy hivatkozik ilyen amerikai meg ázsiai kutatásokra, de alapvetően fogalmad nincs, hogy amiben van.
Tehát az amerikai és az ázsiai kutatások azok általában iráni, teheráni és indiai kutatások valójában egy amerikai szerzővel, aki egyébként lehet, hogy nem amerikai, és hát finoman szóval kifogásolható a minőségük. De tudom, mert én napi szinten foglalkozom ezzel, hogy a sportok mindig hozzák, hogy most ashwagandha, most silajit, most nem tudom, hogy na, tehát az a probléma, hogy azért nincsenek ezek igényesen lekutatva, mert az, most néztem meg, hogy a ma reggel a kezembe került egy olyan cikk, hogy a silajit csökkentett az Alzheimer kórnak a súlyosságát és a prognózisát egy kutatás szerint, ami 16 önkéntesen zajlott, és nem tudom, 20 héten keresztül. Ó, valóban? 20 hét alatt változott valamit az Alzheimer kórja, és a 16 emelés szignifikánsan? Tehát ez csodálatos, tehát 80 szedték, 80 nem szedték. Tehát, hogy miről beszélünk? Tehát amíg nincs 10 000 emberről eredmény, hosszú távon, ugye, az ilyen kiegészítőkben az a probléma, és ez nekem is egy napi probléma az életemben, hogy van egyszer az a hatóanyag, ami egy növényi kivonat esetén talán tudjuk a hatóanyagot, hogy mire fókuszálunk. Ashwagandha, és akkor azt mondjuk, hogy ebben van 3 olyan hatóanyag, ami lehet, hogy jó, de abban az ashwagandában van még 4000 másik hatóanyag.
Az ashwagandha egy nagyon-nagyon érzékeny pont, egy nagyon kedves barátom naponta fölhív, hogy szedjek ashwagandhát, hogy ezt egy picit tudjuk tisztázni, hogy
nem van. Tudjuk tisztázni, pont ez a baj, hogy nem tudjuk tisztázni. Tehát, hogy akkor átérünk mondjuk a silajitra. Ugye a silajit az egy, meg nagyon sok hasonló táplálékkiegészítő, polikomponensű táplálékkiegészítő, amit begyűjtenek valahol, és ennek az összetétele, tehát a hatóanyag összetétel is egyrészt nem tisztázott, másrészt folyamatosan változik, attól függően, hogy honnan szedték, mikor szedték. Baromi könnyű hamisítani. Tehát, hogy tudod, amikor bemész vidéken a bioboltba, és akkor mondod, van silajitod? Nincs, de fia, holnapra szerzek, tudod, de hátra mondja a kedves ás. És te honnan tudod, de tudod, ez a, bocsánat, nincs esetleg vörös borotok, nem, gyere vissza, 20 percet csinálok. Tehát, hogy ez a másik probléma. A harmadik az, hogy mi van benne, amit nem szeretnénk. Tehát a toxinok, a gombatoxinok, a nehézfémek, ezekről mind nem tudunk. Tehát, hogy ez az a probléma, ami miatt ugye az akadémiai tudomány úgy kerekperec elfordul ezektől. Tehát a vadával ugye gyakran dolgozom együtt tanácsadóként, és a vadának egész egyszer az a kérés, hogyha lehet a sportok, ne szedjenek már növényi kiegészítőket, mert nagyon kevés biztosat tudunk róluk, a pozitív információk anekdotális jellegűek, a negatív információkról egyáltalán nem más semmi rendelkezésünkre, fogalmunk sincs, hogy mi van benne, és fogalmunk sincs benne, hogy mi az, ami csak most került bele, mert amúgy nem a növénynek a része. Tehát mondjuk egy gombatoxin, ami a harvesztálás során bekerült is. Ez a nagyon nagy probléma, ugye imádom ezeket a Healthline, meg Men's Fitness, meg stb. Ezek a magazinokat, ahol ilyen cikkek, hogy top 6 étrend kiegészítő az inzulin rezisztencia ellen, és akkor azt mondják, hogy bakopa, nem tudom, lion's mane, meg tudod, és akkor így elővesznek olyan növényeket.
Na jó, de mondjuk legalább a placebo hatásnak is van már tudományosan bizonyított eredménye, tehát hogy alapvetően ilyen szempontból most viccen kívül tud valaki jót tenni magával, nem?
Uh-huh. Hát hogyne, persze, tehát hogy igen, tehát a placebónak, de akkor abban legyen placebo, mert akkor a placebóban az, hogy üres a kapszula, tehát hogy maltodextin van, nem okozunk károkat. Én most például eszembe jutottak azok a potenciál, tehát a két legnagyobb hát moslék, az gyakorlatilag a zsírégetők és a potenciál növelők területén van, ahol nagyjából elmondhatjuk azt, hogy két probléma van egy ilyen termékkel, ha hat meg, ha nem hat. Ugye mondjuk a potenciál fokozók esetében éves szinten tömegével kerülnek elő olyan csodálatos gyógynövények, amiben egyébként gyakorlatilag a szildenafil, tehát a közismert viagrának a hatóanyaga van. És akkor ráír, és a sztori mögötte mindig ugyanaz, mindig ott van, az orvosokat is meglepte a hatás, és próbálják eltitkolni, és egyébként ez egy ősi indiai, vagy aszték, vagy ajurvéda, tehát hogy vannak olyan hívószavak, ilyen orientalista hívószavak, amik romantikusak, és nagyon könnyű elhinni nekünk, ez tényleg működni fog. És mondom, ilyenkor az a probléma, ha nem halt, akkor csalódás, ha meghalt, akkor még el kell kezdeni gondolkozni, hogy nem arról van szó, hogy valami gyógyszernek lejárt a védettség, a szabadalma, vannak generikumok, amiket nagyon olcsón bele lehet rakni, és nagyon sokszor megtaláljuk a zsírégetőkbe. A Vox Channel annak idején valami 800 olyan zsírégetőt vett elő amerikai kormányzati adatbázisokból, amiben találtak tiltott amfetamin, szivutarimin, gyógyszerhatóanyagot, stb. Stb., ami egyáltalán nem volt feltüntetve a címkén, de az lett mondva, hogy ebben az özében egy nagyon különleges ázsiai fakérgének a kivonata található, és csodálatos hatása van a zsírégetésre.
Néhány táplálékkiegészítőre mégis azért szeretnék még pluszba kitérni. Említetted a pre- és probiotikumokat, ebbe azért én komoly orvosi vitákról szoktam hallani, megolvasni. Ezekről mi a gondolatod?
A prebiotikumok kapcsán talán annyi vita nincsen. A prebiotikumok ugye azok a nagyjából rostoknak nevezhetjük azokat, de szerintem nem csak a rostok tartoznak ide, azok a élelmi komponensek, amiket egy egészséges étrend tartalmaz amúgy, és amik szükségesek ahhoz, hogy ezek a baktériumok meg tudjanak telepedni, tudjanak szaporodni, és hát ugye ezeket a rostokat egyébként fermentálják, és ebben nagyon hasznos anyagokat, vajsav, propionsav állítanak elő, és ez rendkívül jó a szervezetünknek. Azt gondolom, itt kevesebb az ellentmondás. De a probiotikumok kapcsán. Az a baj a probiotikumokkal, nagyon sokszor hatékonyak, és a kutatások túlnyomó többsége azért a probiotikumnak használatnak nagyon-nagyon jól körülhatárolt pozitív egészségi élettani hatást igazoltak. Tehát a sportban épp ugyanígy van, de tehát mondjuk a megfázások kockázatát egy X7-es probiotikum, 4-7-es probiotikum kúra egy utazás során mondjuk ilyen 35%-kal képes csökkenteni. Tehát ezek nagyon jó kontrollált placebo, duplavak placebo kontrollált kísérletek. A probléma az az, hogy a bélrendszerünkben elképesztő diverzitás, rendkívül sokfajta baktérium található, és nem minden bélflóra eltolódás kezelhető probiotikummal, probiotikumok túlnyomó többsége nem kolonizál, tehát nem telepszik meg. Ott van egy ideig, de aztán megy. Ez nagyon jó így, egyébként ennek örülünk. De nagyon sokszor a probiotikumokban található egyébként hasznos bélbaktériumok eleve túl nagy mennyiségben vannak a bélben, és az is gondot okoz. Itt a bélflóra esetében van egy fontos koncepciós elem, amit meg kell értenünk. Nem úgy működik, hogy jók és rosszak. Tehát nem a piros űrhajó lövi a kék űrhajót modell működik. Ha egy jó baktériumból túl sok van, akkor az épp úgy tud problémát okozni. Például erre tipikus példa a laktát paradoxon. Ugye a laktát a tejsav, sok baktérium tejsavat termel, ezeket nagyon szeretjük, mert a tejsav nagyon egészséges, tehát szeretjük, hogyha egy bizonyos tejsav termelő flóra benn van a belünkben, viszont ha túl sok tejsavat termel a bakteriális flóra, vagy túl sok tejsavat viszünk be, az elnyomja önmaga ezeknek a baktériumoknak a szaporodását, és ezek is pusztíthatjuk őket. Találunk időnként olyan pácienseket, akinek egyszer nincs a bélflórájában tejsav termelő baktérium, és nem kizárt, hogy ezt egy rosszul megválasztott probiotikus kúr eredményeként érte el. Tehát, hogy az a baj, hogy sokkal komplexebb az a kölcsönhatása a bélflórában, mint amikor belünkben a vitaminok kapcsán.
Milyen vizsgálattal tudjuk megnézni nekünk, mire
van? Bélbiom vizsgálattal. Tehát ezekkel a metagenomikai szekvenálásokkal, a bélbiom vizsgálatokkal látjuk azt, hogy jó-e nekünk a probiotikum. Ugye a kollégáim nagyon sok ilyen bélbiom vizsgálat eredményt konzultálnak le. Alapvetően prebiotikumot szinte mindig javasolnak. Probiotikumot az eseteknek úgy nagyjából, úgy gondolom, az egyharmadában. És az esetek túlnyomó többségében nincsen szükség probiotikumra, mert nem olyan flóra elem okozza a problémát, amit probiotikusan kezelni lehet.
A következő ilyen az algák. Spirulina, klorella. Mi a véleményed az algákról?
Ó, hát imádom. Az a helyzet, hogy amikor először elkezdtem a spirulinával foglalkozni, ugye ilyen sportolók számára fejlesztettünk annak idén spirulina készítményt, akkor a szakmai csapatommal megpróbáltuk a PubMed-et átvésülve összeszedni, hogy mik azok a területek, amire a spirulinának evidence-based módon, tehát tényleg alapos bizonyítékok alapján azt tudjuk mondani, hogy pozitív hatása van. Egy Excelbe gyűjtöttük a területeket, 34 ilyen területetnél megálltunk, mert zavarba ejtő volt. Tehát úgy fogalmaztunk, hogy ez a gyakorlatilag a LUTAP és a méhenkívüli terhességen kívül szinte minden egyébre jó, ami nagyon furcsa, hogy azt kell tudni ezeknél az algáknak, hogy azért ennyire szertágazó hatása, mert ezek egysejtű élőlények. Ugye a mi szervezetünkben ugyanannyi biokémiai funkció van, mint egy alga szervezetében, csak nálunk ezt külön sejtek specializáltan csinálják. Mint egy multi nagy vállalatban, hogy van egy olyan szoba, ahol bemész, és ott csak pecsételik a számlákat, tudod? Tehát, hogy nekik csak azt kell tudniuk. Ilyen egy nagy emberi szervezet. Az alga, az pedig egy ilyen Chuck Norris, ilyen önjáró, ő mindent tud csinálni. Éppen ezért az ő kicsike kis szervezete sokkal komplexebb biokémiai felépítés, és sokkal több mikrotápanyag, sokkal több enzim, sokkal több bioaktív anyag található meg benne. Tehát, tehát a spirulinának a testének, amit mondom, 60% a protein, ez elképesztő, tehát ilyen más nincs, tehát ilyen nincsen élőlény még a Földön. Az algában nagyjából 40-szer annyi beta-karotin van, mint a sárga répában. Iszonyatosan magas a mikrotápanyag tartalma, de nem az a buli az algában, hogy több benne a vas meg a beta-karotin, mert lehet több sárgarépát tenni, meg több vastablettát is szedni. Hanem, hogy az alga tele van olyan bioaktív anyagokkal, ilyen másodleges növényi anyagcsere termékekkel, flavonoidokkal, terpénekkel, polifenolokkal, stb. Amik nem vitamin természetűek, de elképesztően fontos a szervezet számára, és nagyon jó az életani hatásuk. Én amikor, az a baj, a sportolónak a nevét nem biztos, hogy kimondhatom, de az egyik legismertebb magyar olimpikon hölgy, igen, és holnap is találkozom vele. Ővel, amikor elkezdtem dolgozni, akkor nagyon-nagyon jó formában volt, és annyi volt a kérdés, hogy a regenerációt javítsuk, borzalmasan sokat, több mint napi 8 órát edzett, és nála spirulina készítményt kezdtünk el alkalmazni, és heti másfél órával nőtt az aktív edzés ideje, mert annyit javult a regenerációja, hogy heti másfél órával többet tudott edzeni, és ez nagyon fontos volt az ő szempontjából. Én is használok spirulina készítményt, port, és azért szeretem, mert amikor hullafáradt vagyok, tehát tényleg agyonnyom a meló, és elkezdem szedni, egy-két nap után azt érzem, hogy ugyanolyan fáradt vagyok, csak tudok dolgozni.
Én az íze miatt kapszulában szedem, de hogy nekem nagy hasonló a tapasztalatom.
Hát meg a szaga.
Nagyon fogy az időnk, viszont kettő táplálékkiegészítőre még szeretnék rákérdezni, az egyik a B12, ugye mondjuk húsmentesen táplálkozó emberként azért ez eléggé fontos még, illetve ez lehet egy kicsit rendkívüli lesz, a ghee baj.
A B12-vel kapcsolatban, igen, a lakosság egy része nem jól tudja felszívni a B12 vitamint, illetve főleg a növénytáplálkozás folytatók, ugye keveset visznek be belőle, mert gyakorlatilag főleg is kizárólag állati forrásban található meg. Mi a vizsgálatok során azt látjuk, hogy a lakosság egy jelentős része B12 hiányos, és egy jelentős része túladagolja a B12-t. Nem nagyon találják meg a középutat. Ennek az az oka, hogy például a vegánok, hogy ők tudják, hogy a növényi étrend szegény B12-ben, ezért használ a B12 kiegészítőt, de nagyon sok vegán élelmiszer eleve fortifikálva van B12-vel, illetve hát a tablettás B12 készítmények túlnyomó többségében irgalmatlan nagy mennyiségű található, tehát nem is kéne minden nap szedni. És náluk túl magas B12 értékeket találunk. Az összes többi emberi, aki nem tud ezekről a jelenségekről, meg általában alacsony szintet. Ugye az a probléma, hogy a B12 vitamin a folsavval együtt párban dolgozva végzi el azt a biokémiai funkciót, ami miatt rá szükségünk van. És van egy úgynevezett folsav paradoxon, hogyha az ő kettőjük aránya nem megfelelő, akkor gátolják egymás munkáját. Tehát, hogy nem elegendő a B12 szint optimalizációjánál a B12 szintjét, hanem a folsavnak is a szintjét kell nézni. Ugye most talán az segít majd a képen, hogy engedélyezték az Európai Unióban a fejlettebb formulák alkalmazását, tehát nem a cianokobalamin, hanem a metilkobalamin például, ami úgy tűnik, hogy jobb felszívódás és jobb aktivációt tesz lehetővé. Ugye a B12 vitamin a legtrükkösebb vitamin olyan szempontból, hogy nem túl könnyű a felszívódása. Most, ha jól emlékszem, összesen 6 fajta fehérje kofaktort igényel a felszívódása, tehát a bélben fehérjehez kell kötődjön ahhoz, hogy a BH-m sejtek felvegyék, a vérben egyfajta szájtófehérjehez kell kötődjön a transzkobalaminhoz ahhoz, hogy a célszövetekbe eljusson, és a célszövetekben is több fehérje faktor adja át egymásnak. Intrinzik faktor kell a bélben, stb. És hogyha ezeknek a termelődése nem megfelelő, akkor B12 vitamin hiányod lesz, hiába szed szájon keresztül B12-t, és ilyenkor szoktak ugye injekciós formában alkalmazni. Intrinzik faktor esetében ez működik, de az összes többi esetében nem, tehát van olyan, akinél egyszerűen nem kezelhető a B12. A ghee-vel megfogtál, ugye annak valószínűleg inkább talán a lipid összetétele lesz az, ami izgalmas lehet, és inkább onnan közvetlenül meg az egészet, hogy ugye alapvetően a modern élelmiszeripar elterjedésével átálltunk a növényi zsírok, növényi olajoknak a fogyasztására. Én azt nem tudom megmondani, hogy a ghee önmagában, az alapvetően jelentősebb előnyökkel rendelkezik, mondjuk, mint bármilyen tejzsírnak a fogyasztása, de a tejzsír fogyasztására szükségünk van. Ezért engedd meg, hogy kikerüljem a kérdést egy olyan módon, hogy a tejzsírokról beszéljünk. Az emberek preferálják az alacsony zsírtartalmú tejkészítményeket, mert az lett nekik megtanít, hogy a zsírtól vigye óvakodni kell. A margarintól kell óvakodni, meg az étolajtól kell óvakodni, azok rendtelenetesen egészségtelenek, és a tejben található zsírok meg kimondottan egészségesek. Nagyon furcsa, hogy például az olyan rendkívül nagy potenciális zsírsav készítmények, mint a CLA, aminek már igazolták daganat megelőző hatását, meg immunrendszer erősít hatását, inzulinérzékenység fokozó hatását, azt te külön kapszabban méreg drágán megveszed, tudod, miből vonják ki? Tejzsírból. Tehát te fizetsz a zsírmentesített tejért, majd a tejből kivolt zsírt, azt külön megveszed kapszába, hogy beszedett pénzért. A tejzsír több mint 400 különböző zsírsav típus tartalmaz, és ezeknek a túlnyomó többsége, ugye a közepes szénláncú, meg a rövid szénláncú zsírok rendkívül fontosak az immunrendszer számára. A gíbben is ezek megtalálhatók, csak ugye jóval földúsítottabb mennyiségben. Én azt gondolom, hogy a vajra való tehén-tej vajra való visszatérés, illetve az egyéb kérődző zsírokra való visszatérés, ez egy nagyon-nagyon fontos pontja az egészséges életnek. Tehát én a növényi olajoknak a fogyasztását nagyon-nagyon korlátoznám a salátákra, és csak is hidegen. Sütni egyáltalán nem sütnék növényi olajban, nem is sütök növényi olajban. És ezeket a ugye a margarint azért használjuk, hogy akkor, hogy tapadjon a párizsé. Tehát semmi egyéb élettani szerepe nincsen a margarinnak, rendkívül rossz minőségű a zsír, ami benne van, és az omega-6 túlsúly, amit tapasztalunk az embereknek, amikor a lipidprofilokat vizsgálunk, ez nagyon nagyban hozzájárul a magasabb gyulladásos státusznak a kialakulásához, a sokkal rosszabb kardiológiai kockázathoz, és ezeket alapvetően a zsírsavbevitel optimalizálásával tudnánk elérni. Ebben a ghee-nek nagyon nagy szerepe van, de én nem látom a ghee-ben azt a szupranaturál dolgot. Tehát, hogy nem látom, nagyon jó, de egyébként egy jó minőségű vaj készítménnyel is lehet, hogy sokat...
A növényolaj közül a kókuszolajban sem sütnél?
De, ha sütnék, akkor kókuszolajban sütnék.
Ezt csak amiatt érzem fontosnak, mert azért erről nagyon sok jót hallani, és ha valaki mondjuk növény alapon táplálkozik, és ehhez szeretne maradni, akkor azért a kókuszolaj az egy jó alternatíva.
Én amúgy olajban nem szeretnék sütni, úgy általában, tehát én a grillnek a híve vagyok, és nem tudom, hány aglegény hallgatja ezt az adást, de javaslom mindenkinek a kontakt grill fogalmának a felfedezését, tehát az életedet változtatja meg.
Megint egy újabb adás.
Sokkal több időt marad nintendozni gyakorlatilag. De tehát én általában minimális zsírtartalommal sütök, azért, mert nem akarom, hogy a zsírban égjen meg az étel. De való igaz, tehát a kókuszsír az egyrészt MCT-t tartalmaz, tehát közepes szénláncú zsírsavakat, másrészt telítettet, és ezek nem oxidálódnak annyira a sütés során, nem keletkeznek belőlük azok a rákkeltő aldehidek, majd poliaromás hidrokarbonok, amiktől nagyon félünk, mert tényleg nagyon megemelik a vastagbéldaganat kockázatát, és a vastagbéldaganat Magyarországon number one halálozási ok. És egyébként, bocsánat, a megfelelő élelmi étkezési mintázattal a vastagbél halálozásos eseteknek nagyjából a fele megelőzhető lenne. A fele.
Az olajak kapcsán egyetlen kérdést még fel fogok tenni, mert enélkül nem szeretném ezt az adást lezárni. A CBD olajról csak nagyon-nagyon röviden. Amiatt, mert hogy arról még annyit hallani, hogy mennyire jó. Egy mondatban, mit gondolsz a CBD olajakról?
Én azt gondolom, hogy korai még, hogy erről nyilatkozunk, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. A CBD olajokkal a vizsgálatokat CBD olaj termékeken, tehát kereskedelmi termékekkel végzi. Ezeknek a CBD olaj tartalma, tehát a CBD tartalma, a kannabidinol tartalma rendkívül módon változó. Sajnos megint az van, hogy a táplálékkiegészítő gyártók egy része rendkívül tisztességtelenül jár el. Az Egyesült Királyságban publikáltak nemrégen egy vizsgálatot, ahol, ha jól emlékszem, 28 különböző a piacon kapható CBD készítménynek a tényleges CBD tartalmát vizsgálták. Hát köszönő viszonyban nem volt a cikk. Alig volt köztük egy-kettő, ami egyáltalán tartalmazott értelmes mennyiséget belőle, a legtöbb egyáltalán nem tartalmazott, meg volt, ami sokkal többet tartalmazott. Na most, amikor ilyeneken végzik a vizsgálatokat, akkor az eredmény, amit kapunk, az akkor sem hívhető komolyan, hogyha pozitív, meg akkor sem, ha negatív. Ennek ellenére vannak olyan vizsgálatok, ahol tényleg azt mutatják meg, vannak ilyen privát, szubjektív beszámolók, ahol tényleg azt mutatják, hogy sokkal jobb lett az alvás minősége a pácienseknek, mentesen nyugodtabbnak érezték magukat, nem voltak szedáltak, de mégis kiegyensúlyozottak voltak, tehát hogy ígéretesnek tűnik. Inkább azt mondja, hogy ígéretesnek tűnik, de azért nem tudok most senkit bátorítani arra, hogy használj CBD-t, bár szívesen tenném, mert nem tudok olyan labort Magyarországon, ahova el tudnád vinni bevizsgáltatni, és ezt a forgalmazók pontosan tudják.
A minket nézőknek és hallgatóknak mi az, amit így javasolnál arra vonatkozóan, hogy hogyan térképezzék föl, hogy mire van szükségük, milyen szakemberhez tudnak fordulni ezzel kapcsolatban, és hogy mik legyenek azok a lépések, amit elsőként megtesznek annak érdekében, hogy megfelelően táplálják a szervezetüket.
Ha nagyon össze szeretném foglalni István király intermeihez hasonlóan röviden, akkor azt mondanám, hogy először is, ami zacskóban, dobozban, konzervben van, ne edd meg. Aminek az, elolvasod az össze, tehát amin címke van, óvatosan, aminek az összetételtevő között egyetlen olyat találsz, ami természetben nem forul, ha lehet, válasz másikat. Vásárolj a piacon, légy szíves, menj a Kofához, és vásárolj a magyar termelőtől magyar élelmiszereket, sokkal jobb minőségű, sokkal megbízhatóbb. Ha viszont táplálékkiegészítőre kerül a sor, akkor azt gondolom, hogy vegye, válasz olyan gyártóknak a termékeiből, akik Európában gyártanak, 10-20-30 éves brendeket keres. Tehát ne olyat, hogy tegnap jelent meg, és egy darab weboldal van róla. Tehát, hogy ezek pop-up cégek, és ezek nem megbízhatók. Keres történelmi brendeket. Magyar gyártókból is van olyan, aki 30-40 éve gyárt, tehát, hogy jó minőséget, vagy egy elfogadható minőséget gyárt, de semmiképpen nem kalandorok. Tehát ez a legfontosabb. Hogy kihez fordulj? Magam felé hajlik a kezem, én a mérésben hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy menjél és vizsgáltasd meg magadat, és nézd meg, hogy van-e szükséged nyomelemre, van-e szükséged vitaminra, milyen a lipid profilod, tényleg nem jó a D-vitamin szinten, és amikor elkezdesz szedni egy készítményt, egy kis idő múlva nézzed meg, hogy jó volt-e ez nekem. Igen, drága, sajnos tényleg sok pénzbe kerül, de egyébként bekötött szemmel kardozunk.
Milyen rendszerességgel érdemes ezt újra vizsgálni magunkban?
Én azt gondolom, hogy ha elmész egy jó dietetikushoz, akinek van ebben jártassága, ő meg tudja mondani, hogy a jelenlegi étrended és az étrendkiegészítők mellett mit milyen gyakorisággal érdemes vizsgáltatni. A dietetikai szakmát nagyon szeretném megdicsérni, rendkívül gyorsan fejlődnek. Az új fiatal dietetikusok elképesztő agilisak, és értelmesek, és tudni akarják, és utána mennek a dolognak. Nagyon-nagyon sokat nem esedett ez a szakma, azt gondolom, rendkívül pozitív változásokon megy keresztül. Csak azt gondolom, hogy most már nagyon sok jó szakember érhető el, nem is drágák, egyszer érdemes rászállni a pénzt.
Addig ugye relatíve egyszerű egészséges táplálkozásról beszélgetni, ameddig az ember egészséges, mert akkor tudjuk az alapvetéseket, hogy hogyan tudjuk nagyjából jól táplálni magunkat. A helyzet viszont tényleg akkor válik érdekessé, amikor megbetegszünk. Egy olyan kérdésem van, hogy a tudomány hol tart ma annak az összefüggésének a vizsgálatában, hogy a betegségek kialakulásában szerepet játszó anyagok és az ételekben található anyagoknak az összetétele milyen kapcsolatban vannak egymással?
Nagyon sokat tud erről a tudomány, kedvenc témám. Van egy szakmai csapatom a cégnél, ahol dolgozom, nem mondom ki a nevét, ahol ezzel foglalkozunk, életviteli intervenciót alakítunk ki. Ugye tudjuk különböző eszközökkel, genetikai vizsgálatokkal, mesterséges intelligencia segítségével föl tudjuk térképezni egy egészséges embernek az egyéni kockázati hőtérképét. Hogy a következő 5-10-15 évben mik azok a fontosabb betegségek, amik várhatóak, vagy magasabb a kockázat. Ez egy nagyon fontos információ lehet valakinek, aki még most egészséges, de szeretné az is maradni. Mit kezdünk ezzel az információval? Hát nyilvánvalóan kerestük azokat az életviteli intervenciókat, mozgás és táplálkozás is. Pszichés intervenció, pszichológiai intervenció, amik evidence-based módon, tehát bizonyítottan egy-egy adott betegség kockázatát csökkentik, és ezzel nagyon-nagyon gazdagon megajándékozott minket a tudomány, elképesztő sok információ a rendelkezésre, nagyon nagy mintás kutatások, nagyon koherens és rendkívül szignifikáns eredmények. 2500 oldalnyi tananyagot raktunk ezzel kapcsolatban össze, amit most nemzetközileg is elkezdünk oktatni. Ez nevezzük életmódgyógyászatnak, és ez alapvetően egyébként a táplálkozásról szól.
De ez azt vizsgálja, hogy az ételekben található alapanyagok hogyan hatnak a betegségek?
Igen. Tehát ez azt vizsgálja, hogy az egyes élelmi komponensek, vitaminok, aminosavak, fehérjék, stb. Az egyes betegségek kialakulásában vagy megelőzésében milyen szerepük van, és itt ugye egészen praktikusan. De rengetegszer olvasod az interneten, hogy egy adott tápanyag véd, vagy segít, vagy csökkenti a kockázatát ennek, vagy annak, vagy amannak. Ez azért nem jelent neked semmi praktikus tanácsot, mert a hatás nagyságát nem tudod. Tehát ha tudod, ez a nem tudom, a magnézium az véd a méhenkövi terhességnek, mondok egy baromságot. Akkor most ki ezek szedni magnéziumot, vagy ennek a hatása elhanyagolható. Tehát minket alapvetően a hatás nagyság érdekel, mert nyilvánvaló senki nem tud mindenfajta hasznos tápanyagot állandóan folyamatosan szedni. Ezért mi ezeket a protokollokat úgy alakítottuk ki, hogy hatásnagyság szerint. Tehát azokat a intervenciókat kerestük, ahol a legkisebb életviteli változtatással a legnagyobb hatással tudok lenni. Ebben vannak táplálékkiegészítők, az egyes vitaminok, az egyes nyomelemek, mondjuk egy folsavnak a keringési kockázatcsökkentő hatása, a B6 vitaminnak mondjuk a vastagbéldaganat, vagy a gyakorolt hatása közismert és nagyon jó feltérképezett. Szelén, a prosztata daganata, stb. Stb. De arról is szó volt, hogy mik azok az élemi komponensek, amik mondjuk jók vagy rosszak, adott betegségben. Tehát például a heredaganat és a tejtermékek közötti összefüggést is elkezdtük feltérképezni. A tejtermékek nagyon egészségesek, de bizonyos esetekben lehet, hogy növelik a kockázatot. És így módon kialakítható egy olyan személyre szabott étrend, ami nem egy általános prevenciós étrend, hanem a te kockázati profilodnak megfelelő prevenciós étrend. Azt sem árulok a titkot, hogy ez állandóan változásban van, mert nincs olyan nap, hogy valami új ne jelenjen meg.
Sajnos most nem fogjuk tudni ezt a témát tovább folytatni, pedig biztos, hogy nagyon hosszan tudnánk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy fogjuk folytatni még
köszönöm
ezt a
beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Rajtam nem fog múlni. Köszönöm.
A nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Közjól 2 hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a Közjól csatornájára, és figyeljétek a HVG többi podcastját is. Sziasztok!